Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok! Akkor kezdjük el. Egy olyan sorozatban vagyunk, hát legtöbben voltatok már ennek része, aminek a címe Lelkiségi Esték, és egy protestáns szemmel néhány mozgalmat, néhány személyt vettünk át. A mai Avilai Szent Teréz lenne, a Belső Várkastély című könyve. Elég vastag. Megjegyzem, hogy ez nagyon vastag papírra. Tehát vannak verziói, amik sokkal vékonyabbak. Nem kell azért megijedni. Tehát az eredeti, vagy korábbi angol verzió az ilyen. Magyarul is vannak ilyen vékonyak, úgyhogy nem olyan óriási, de egy elég nagy súlyú, és azért viszonylag nagy terjedő, több mint 300 oldalas könyv. A mai este a 7. előadás, és a Belső Várkastély című könyvben 7 lakás van. És ha már kerek számoknál tartunk, az, aki írta ezt a bizonyos Belső Várkastélyt, az 500 éve született. Ami hát egy nagyon nagy ünnepségsorozat kezdetét jelenti, 1515 ebben az évben. Nagy ünnepség sorozat lesz a karmeliták között annak emlékére, hogy nem az alapítójuk nem Avilai Szent Teréz volt, hanem az egyik reformerük, Albert volt az egyik alapítójuk. De minden esetre az egyik nagy reformerük, a legmeghatározóbb tanítójuk, az kereken 500 éve született. Teréz az Istennel való kapcsolatról úgy ír, olyan érzékletességgel, hogy a teológiában az egészen szokatlan. Persze sokak számára a kérdés, hogy lehet-e klasszikusan a teológia, vagy legalábbis a dogmatikus, vagy szisztematikus, vagy akár történelmi teológia kategória alá sorolni, és szoros értelme nyilvánvalóan nem. De mégis teológia írás is az övé. Két okból különös, amit nála látunk. Az egyik, hogy különösen érzékeny az emberi lélek rezdülései, mozzanatai, belső élete, belső dinamikája iránt. A másik, hogy emellett ugyanakkor következetes is. Következetes abban a tekintetben, hogy a lelki életnek a központja és az irányulása a keresztény tanítás szerint a keresztény lelkiségben kizárólagosan Isten. És ami ebből számunkra különös, az a párosítás. Tehát az érzékenység, a lelki vagy hittitcik lélektani érzékenység, jól lehet, hogy ezt a 16. századi fogalmi keretbe kell érteni, ezt a szót, hogy lélektan, nem a maiban. De ez az egyik, hogy figyel arra, hogy mi történik az emberben, és a másik, hogy nagyon következetes. Azért különös, ez a kettő együtt különös, mert hogy manapság sokan vannak, akik ezt művelik, meg sokan vannak, akik azt művelik. Nagyon sokan vannak, akik az emberi lélek működését komolyan veszik. És éppen beszélgettünk arról egy-két napja Glórival, hogy a társadalom úgy tekint rájuk, mint akkor legfelső tekintélyei, a pszichológusok. De az embert nagyon gyakran úgy kezelik, mint valami önjáró és az önmaga síkján létező lény, vagy legalábbis az önmaga síkján definiálható lény, abban az értelemben, hogy az Istenre hivatkozás nélkül is meg lehet mondani, hogy ki az ember, vagy mitől lesz igazán ember az ember. Az Isten hit a legjobb esetben is csak kiegészíti. Aztán vannak olyanok a másik oldalon, akik meg azt tartják szem előtt, és abban nagyon következetesek, hogy az ember Istenre nézve teremtetett. És ebben nagyon következetesek. És ezt továbbadják, ezt őrzik. Jól lehet, nagyon sokszor úgy adják tovább, mint eszméket. És az a gond, hogy a dogmatika képviselőiről van szó, akik őrzik a hitelveket, és most tág értelemben mondom, mindenfajta teológiákhoz is kapcsolva, őrzik a hitelveket, de leginkább úgy adják tovább, mint egy stafétát, úgy adják tovább, mint valami eszméket, és nem igen érdekli őket, vagy legalábbis ezt újra kezdem, ezt a félmondatot, nem igen marad energiájuk arra, vagy figyelmük, hogy az emberre gyakorolt hatását is ecseteljék. Tehát, hogy azok a bizonyos történelmi vagy kijelentésbeli igazságok, amit ők képviselnek, az ember erre hogy hat, arra nem fordítanak figyelmet. Most Terézben az a különös, hogy ezt a kettőt egyszerre figyeli. tehát érzékeny az emberi lélekre, és közben nem veszti el azt a központját, azt az orientáltságát, hogy a figyelme Istenre irányul, és az emberi lét megélése során, és az ember emberré válása során mindvégig az Istenen tartja a tekintetét. Ez a párosítás benne különös. Az első idézet, be szeretném mutatni a Villany Teréz magyar hangját, Anitát. Az első idézet a könyv végéről így szól.
Tudjátok, mit jelent valóban a szellemileg lenni? Isten rabszolgáivá tenni magunkat, akit megjelölve az ő bélyegével, amely a kereszt, hiszen már neki átadták szabadságukat, az egész világ eladhat rabszolgáknak. Amilyen ő is volt, és ami egyáltalán nem sértés, és nem is kegyelem számukra.
Tehát Teréz, egyébként ez, bocsánat, ez nem a végén, ez a közep, ez a negyedik lakásban van. Teréz úgy jellemzi, úgy foglalja össze a célt, az Istennel való járásnak a végcélját, hogy arra hivattunk el, hogy egészen azonosuljunk Jézussal. Teljesen úgy érezzük, úgy lássuk, úgy észleljük a világot, mint ő, és úgy éljük meg az életünket, mint ő, úgy éljük meg az emberekkel, az Istennel és a világgal való kapcsolatunkat, mint Jézus. Aminek az egyik kifejezése ez, hogy rabszolgává lenni. És ha akarjátok tudni, hát most csak ismételni tudnám ezt az idézetet. Ha akarjátok tudni, hogy mit jelent szelleminek vagy lelkinek lenni, mondja a nővér társainak, akkor tudjátok meg ezt. Ezt jelenti, hogy magunkat Isten rabszolgáivá tenni. Ugye ebben van egy önkéntesség. Hogy ugyanolyan szeretettel szolgáljunk másoknak, ugyanúgy olyan érzülettel nézzük mások felé, és ugyanúgy viszonyunk mások felé, ahogy Jézus tette. Ugyanakkor Teréz tudja azt, hogy hát ehhez az ideához eljutni egy nagy út kell. Nagyon nagy utat kell bejárnunk ahhoz, hogy ez megtörténjen. Onnantól, ahol most vagyunk, ahogy most élünk, ahogy érezzük magunkat, hogy viszonyunk egymáshoz, onnantól egy nagyon nagy távolságon kell túljutnunk, nagy utat kell megtennünk, addig, míg eljutunk ahhoz, hogy önkéntesen igazán szeressünk. Szolgaként, rabszolgaként, önként feláldozó szerettel szeressünk, és így forduljunk embertársaink felé. Én hadd mondjam el, hogy először, amikor a belső várkastélyt olvastam, akkor hogyan hatott rám? Mivel talán a személyes vonatkozás az többet ér, mint sok elv. Jim Hinton szokta mondani, egy kedves tanárom, aki megismertetett egyébként Szent Terézzel először, hogy ami leginkább egyetemes, az egyben a leginkább személyes is. Tehát ez egy érdekes bölcsesség, és nagyon áll a Villany Szent Teréz munkájára. Azért igaz ez, mert gondoljuk meg, hogy ami igazán igaz, az többre igaz, mint aki én vagyok, az tényleg függetlenül is igaz. Annak van egy olyan vonatkozása, ami általánosan másokra is igaz. Tehát ami igazán igaz, az túlmutat az én egyéni létezésemem, és több, mint én vagyok, és több, mint mi egyénileg. A valóság jellegénél fogva valami nálunk nagyobb. A valóság nem függhet tőlünk egyénileg. Ez az egyik fele. Tehát a valóság egyetemes. Ugyanakkor az is igaz, hogy ami igazán igaz, annak van egy személyes lecsapódása is. Tehát ami igazán igaz, azt még ha csak részlegesen is, mert hogy ugye mi a vakságunk, önközpontuságunk, törékenységünk rész szerint való voltunk, miért csak rész szerint látjuk a valóságot, és nagyon sokszor a valóságot is valótlannak látjuk. Tehát ha csak részlegesen is, de ami igaz, az valahol le kell csapódjon bennünk. Valahol igaznak kell, hogy érezzük. Valahol kell, hogy tudjuk ízlelni azt, ami igazán valódi. És ezért a valóság egészen intenzíven személyes is. Ugyanannyira, amennyire igaz, hogy egyetemes, ugyanannyira személyes is. Különben, ha ez a személyesség nem lenne, akkor csak arról tud az ember beszélni, hogy mi igaz ott a mennybe, de nem igaz a földön, vagy legalábbis úgy csinál, mintha nem lenne igaz a földön, és tulajdonképpen ezzel nem sokat segít, se magának, se másnak. Ugye Kierkegaard szavával, de azon messze jutnánk, és mondjuk a 16. században ez a legnagyobb hazugság. Tehát az igazságot teljesen objektívnak állítani be, az a legnagyobb hazugság, hogyha nem kapcsolódik hozzánk, nincs kapcsolódási pontja, akkor az nem vonatkozik ránk, ránk részben az nem sokat számít. Tehát a lényeg az, hogy ami egyetemes, az igazából személyes. És érdekes, Avilai Szent Teréz tanítása nagyon jól ötvözi ezt a kettőt, nagyon jó iskola példája ennek. Tehát nagyon sok általános bölcsességet találunk benne általában a lelki életre. És emellett, mikor olvassuk, valószínű azok közé fogunk tartozni, akik itt-ott meglepve érzik magukat, hogy végre valaki ismer, valaki megért. Ez rólam beszél, rólam is beszél, nekem is szól, valami értelmességhez válni abban, amit egyébként élek. Ezt azért mondom, mert rám magamra is így hatott, engem meglepett. Utána azt mondtam feleségemnek, amikor először elolvastam, majdnem pontosan 20 éve volt ez, hogy ez a Teréz azt is érti rólam, amit én magam se értek magamról. Ez engem nagyon meglepett. Azt mondtam Katinak, hogy találkoztam valakivel, képzeld, aki ismer engem. Erre nem számítottam. Akkoriban két ilyen ember volt az egész életemben addig, akiről azt gondoltam valamennyire ismer. Volt mondjuk a harmadik, második, attól függ, hogy nézzük a dolgot. És hát ezt mondhatja valaki nevetséges, mert elég régen itt sorra értünk be, nem beszéltünk, nem találkoztunk. És mégis megfogalmazott olyanokat, amire nekem nem volt szókincsem, nem volt hitem, vagy bátorságom, vagy akármim, ahhoz, hogy kimondjam, de mégis sejtettem, és segítőnek találtam. Akkor villant be ez a képe, hogy olyannak látom őt, mint egy ilyen légi akrobatát, mint egy artistát. És megmondom őszintén, ma se találok ennél jobbat. Mert hogy az ember bemegy egy cirkuszba, egy ilyen cirkuszi akrobatát megnéz, akkor abban az az érdekes, hogy az illető az ugró számaival, az ügyesség gyakorlataival elámítja az ember, és néha egy szál függön ég és föld között olyanokat mutat be, hogy az ember csak kapaszkodik. És mégis otthonosan mozogott ott a levegőben, ahol nem szoktak az emberek otthonosan mozogni. A Avilai Szent Teréz valami hasonlót tesz, csak nem a fizikai térben, hanem az Isten és az ember közötti térben, ebben a kapcsolati térben, vagy tetszik, spirituális térben, és elképesztő otthonossággal, és olyan térben, ami a racionális világon túl esik, a felett, vagy azon kívül esik. Azon belül is részben a könyvvel foglalkozik, de nagyobbik részben azon kívül. És ez engem teljesen meglepett. Én egész életemben azt hallottam, hogy az ember maradjon az észszerűség zónáján belül. És hogy ami a hitből, az életből nem érthető, az valószínű inkább a gonosztól van, mint Istentől. És egész életem olyan irányítási pontokat, tájékozódási pontokat kaptam a keresztény hitben is, hogy amiből azt szűrtem le, hogy szorítkozz az észszerűség zónájára, maradj azon a körön belül, ott tudsz tájékozni, de azon kívül nem. És ha kívül mész, nem csak hogy elveszel, hanem valószínű még a gonosz prédája is leszel. És most itt van valaki, olvasom, itt egyébként el is hoztam, ez volt fizikailag az a könyv, amit akkor olvastam angolul. Itt van valaki, aki egészen otthonosan mozog ebben az értelem feletti zónában. Hát ezt én korábban nem tudtam volna elképzelni, de értelmezésre tudtam volna, ez mit jelent. Észreveszi az emberi létnek olyan tartalmait, amit fogalmakba és szavakba nem lehet önteni, de azért van, sőt szervesen része az élettörténetünknek, az életfolyamatunknak. És ugyan ezeket nem lehet szokványos érveléssel megérteni, ő mégis valahogy otthonosan mozog. Hát ezért hozom ezt a képet, mint a cirkuszi akrobata. Én ettől elámultam. És hát láttam, hogy egy csomó mindent nem értek. De amit értek, az éppen elég ahhoz, vagy inkább azt mondom, ami eljut hozzám abból, az éppen elég ahhoz, hogy segítőnek találjam a saját életemben. Ahogy tovább megyünk, szeretnék egy rossz hírt mondani. Az utolsó előadás végén elhangzott egy olyan megjegyzés, hogy majd meglátjuk, hogy Terézben mennyi protestáns vonást találunk. Hogy Terézben mennyi protestánst húzunk ki, vagy találunk ki, vagy hozunk ki belőle. És hát a rossz hírem az az, hogy én Terézben nem szeretném a protestánst keresni. A protestáns mérce engem arra hív, hogy mindent és mindenkit Jézus megvallásához mérjek. Lutert is, Terézt is, meg magunkat is. Jézus megvallását azért mondom, hogy a protesterre erre vonatkozik ez a kifejezés, ahonnan a nevünket kaptuk. Úgyhogy nézőpont kérdés, hogy ez rossz hír vagy jó hír, de Teréz írásában ugyanazt a Jézust keresem, és azt ugyanahoz a Jézushoz mérem, mint amennyire a saját magam életét, és akár a kálvini teológiát magát szeretném mérni. Térjünk a belső várkastélyhoz. Még háttérként annyit, hogy tehát 1515-ben születik meg a Vélés Szent Teréz. Nem akarok most az életéről sokat beszélni, főleg azért nem, mert maga a könyv olyan gazdag és színes, hogy hiszem, arra lenne most legjobb a figyelmünket fordítani. De azért érdekes, hogy 1515, mert hát ugye tudjuk, hogy ha már az évfordulók, 500 éves évfordulókról gondolkodunk, akkor nem csak ennek az évnek a nagy évszáma, hanem két év múlva lesz egy másik évszám a protestáns világban fontos. Tehát arról van szó, hogy ezek azok az évek, amikor Lutherben fogalmazódnak egyáltalán meg a reformáció gondolatai. És 17-ben bökik ki a tézisét. Akkor születik meg a Vélei Szent Teréz, amikor egész Európát egy megújulási áramlat járja át. Hozzá kell tenni, hogy azért ugye köztük van egy nagykor különbség, mert 1584-ben halt meg Teréz. Tehát akkor, amikor a megújulás szele a reformáció már átfújt egész Európán, és őt is megérintette. És azt is hozzá kell tennünk, hogy Teréz nem örült a lutheri reformációnak. Annak, amit ő arról tudott, annak alapján óvni akarta az embereket tőle. Minden esetre, mint ahogy minden egyes megújulásra ez áll, erre is áll, hogy vannak olyan időszakok, amit így a megújulás szelének lehet hívni, ami egészen különböző irányba fújt embereket, de megérintett embereket és megelevenedett embereket. Hát érdekes, hogy miközben Wittenbergbe, ugye ott dolgozik, már fiatal, és egyébként nagyon aktívan saját rendjén belül is fiatal szerzetesként, tanárként, doktorként Luther, közben valahol máshol Spanyolországban megszületik a Vélei Szent Teréz, és egy egész másfajta megújulásnak lesz a később részese. A Vélei Szent Teréz a katolikus egyház első női doktora. Ezt érdemes észrevenni. Ez egy nagyon jelentőségteljes megállapítás, tény. Ugye, mit tett az, hogy egyházdoktor? Közel 1300 éven keresztül nem avattak senkit egyházdoktorra. Nem azért, mert nem tartottak annak, hanem azért, mert formálisan nem neveztek ki senkit annak, de gyakorlatilag kimondatlanul a négy nagy kelet és négy nagy nyugati atyát végig a 4.-5. századtól már úgy tartották, hogy ők egyházdoktorok. Minden esetre nem avatták azzal, nem emelték ki őket. Akkor ugyanis az 1300-as évek végétől lett ez szokás, hogy emeljük ki néhány ember, olyanokat, akiknek a tanítása egyetemes érvényű az egyház számára, nem csak lokálisan, bizonyos helyzetekhez, kérdésekhez kapcsolva, hanem általánosan átvehető és átvendő tanításuk. Hát ez jelenti az, hogy valaki egyházdoktor. Az 1300-as évektől elkezdtek ilyen rangra emelni embereket, a mai napig kb. 30 valahányat, ezeknek a száma viszonylag kevés, ha meggondoljuk, hogy több ezer szentről van szó, ez egy nagyon kicsi szám. Minden esetre a II. Vatikáni zsinat során az akkori karmelita generális oda megy 6. pápához a zsinat közben, és azt mondja, hogy elő kellene már vennünk azt a kérdést, hogy miért nincsenek női egyházdoktorok. A pápa erre azt mondja, hogy hát ez egy olyan jó kérdés, napoljuk el. Vegyük elő később. És nagyon érdekes, hogy vége van a zsinatnak, ő maga küld egy üzenetet ennek a generálisnak, és azt mondja, most vegyük elő, és néhány évvel később, 1970, ez a folyamat lezárul abban, hogy a Vélei Szent Teréz egyházdoktora avatja. És aztán két héttel később Szénai Katalin, aki egy másik női doktora lett az egyházdoktora. És hát ez egy óriási jelentőségű tény. Hát ő az, aki a könyvet írja, hogy miért lett egyházdoktor, arra azt hiszem a legegyszerűbb válasz ennek a könyvnek a tanulmányozása. Nem csak ezt írta persze, és nem csak ez volt a hatásos, de azt nyugodtan mondhatjuk, ez a leghatásosabb a többi között. Bár érdekesség, ha mondjuk megnézzük az önéletrajzot, érdekes a kettő összefüggése. Az önéletrajzát megírta, és hát ugye, mint nagyon sokan, ő is az inkvizíció áldozata lett. Ez azt jelenti, hogy a hittani kongregáció, mondjuk szépen van, így mondjuk, de ez gyakorlatilag ugyanaz az intézmény, berendelte a könyvét, és azt mondta, nézzük át teológiai stimmel a katolikus egyházi tanítással egybevág, vagy nem. Emiatt aztán azt a könyvet, amit a saját lelki útja ismertetése miatt, de nem titkolt módon az egész lelki élet íveinek a jellemzése érdekében, annak szolgálata érdekében írt, azt a nővérek nem tudták olvasni. És azt mondja neki az előjáróját, ha már így van, Teréz, elvették a könyvet, akkor írj egy másik, sokáig az el fog tartani egy darabig. Ezek ma se történnek, folynak le gyorsan ezek az eljárások. Vegyél egy másik, vegyél papír ceruzát, és írd le újra, de különösen az imádság tanítására kihegyezve. Mert hogy itt vannak ezek a nővérek, és ők hallgatnak rád, és nekik segítenek. És valahogy ők jobban hallgatnak rád, mint sok más emberre, úgyhogy meg segítőbb a te írásod. Ezért születik meg a belső várkastély. Tehát azt lehetne mondani, hogy az önéletrajznak az imádságos ívre vonatkozó tanításait domborítja ezt ki, és ahhoz sok kiegészítést hiszett. Tehát teljesen önálló könyvről van szó. Csak érdekes, hogy tulajdonképpen az inkvizíciónak köszönhetjük a születését. Na most az idézetek dolgában Teréz sajátos kihívás elé állít minket. Ugye azt már ízlelgettük, hogy mint ahogy itt is, akik ülünk, mindannyian más személyiségek vagyunk. A régiek is más személyiségek voltak, és mindenki nagyon másfajta módon írt. Tehát, hogy ott van Bernát, akitől elolvasolni egy oldalt, és földhöz, vagy székhez ragaszt, vagy földhöz szögez. Az ember megdöbben, mert mint Ágoston, a nagy Réton. Aztán ott van Kempis Tamás, aki egy bölcsesség áradattal, mint a példabeszédet olvasná. Más és más módokon kell őket ugye idézni, meg lehet. Hát Avila és Szent Terézén nem találunk ilyen frappáns mondásokat. Őt úgy lehet legjobban idézni, és ez egy sajátos nehézséget állít most elénk, hogy hosszabb szakaszokat kellene belőle olvasni, és azt is többször. Mert egy nagyon egyszerű nyelvezettel, és nagyon kifinomult tartalma közlésekkel ír. Úgyhogy ezt azért mondom, mert ebben az esetben a vázlat az aligha érhet többet, az az ismertetés, amit én most adok, az aligha ér többet, mint egy csontváz. És emiatt egyfajta erőszaktétel a könyvön, még ha talán szükséges is, mivel az egésznek az íze, az igazi hatása éppen akkor érvényesül, hogyha magát a könyvet olvassuk, amit összefoglalásáltal nem lehet visszaadni. Mondok egy példát, itt van egy kedves barátunk, Tom Ashbrook írt erről egy könyvet, most bele nézzétek meg, hol akit érdekel, az Imágó Krisztus, egy csoporttal tanítottuk 10 éven keresztül ennek a fonalát, a 7 lakás fonalát. Igazából semmi nem adja vissza azt az élményt, mint amit a könyv olvasással nyújt. Nem könnyű, ha valaki olvassa, általában mindenki azt mondja, 4., 5., 6.-ig még tudtam, mit olvasok, utána nem tudtam, mire van szó. Minden esetre hadd mondjam azt, hogy ha valaki belefog, hogy olvassátok a szívetekkel. Ez biztos, hogy Avila és Szent Teréz is ezt mondaná. Ő nem dogmatikus teológus. Itt nagyon fontos az ő célja az, hogy az imádságról úgy tanítson, hogy az Isten bennünk végzett munkának a hatását ismerjük fel. A műnek ez a legsajátosabb vonása. Tehát Teréz imádkozni tanít. Teréz azért írja az egész könyvet, hogy imádkozni tanítson. Aminál azt jelenti, az imádság az egész életen átívelő út, és valahogy magába foglalja az egész lelki növekedés ívét. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy attól a fél héttől hétig mit csinál meg este. Ugye a kármeliták ma is 2-szer egy órát töltenek szemléledéssel reggel este. Itt most nem csak arról van szó, hogy egy adott időpontban ki mit csinál, vagy akár ki, akár milyen hosszú időig imádkozik közületek, hanem arról is, hogy az egész Istennel való kapcsolat ívének van egy íve, és annak a bejárása az párhuzamos az imádsággal. Ahogy az Istennel való kapcsolatunk változik, úgy változik az imádságunk is. És amikor az imádságról tanít, ezt az egész lelki növekedést beleérti. De kérdés, hogy hogyan tanít? Hát úgy tanít imádkozni, hogy az isteni cselekvésre irányuló tudatosságot kelti fel. Abban segít, hogy az olvasó önmagában találkozzon az élő Istennel. Isten munkáját állítja a középpontba. Ezért nagyon érdekes a hatása a könyvnek. És ez egy egészen tudatos törekvése. Látja ugyanis, hogy bár az imádsággal kapcsolatban nagyon sok a tanítás, és ezzel kapcsolatban nincs is hiány, a legtöbb irodalom az emberi oldalán megáll. Tehát a legtöbb imádsággal kapcsolatos, de ezt nyugodtan kiterjeszthetjük annak szellemében, amit ő mond, az egész lelki életre, és a legtöbb lelki élettel kapcsolatos írás megáll az emberi oldalán. Ez azt jelenti, azzal foglalkoznak, hogy ezt és azt miként kell tenni vagy érteni. Tehát, hogy te mikor, hol imádkozz, elmélk egy milyen megfegyelmezést gyakorolj, miket tanulj, miket cselekedj. És ezek mind arra hívnak, hogy az ember jól hajtsa végre a kiadott a feladatokat. Isten félően, bölcsen, kitartóan, stb. Terész szerint, ami az imádságra vonatkozó útmutatásokból leginkább kimarad, annak a nyomon követése, hogy Isten miként cselekszik az emberben. Hogy Istennek milyen munkája található, fedezhető fel az emberi lélek életében. És ezért arra törekszik, hogy ezt a hiányt töltse be, azért írja ezt a könyvet. Hogy az olvasó magában fedezze fel Isten munkáját, és aztán arra válaszoljon, amit Isten benne végez.
Jól tudom, milyen fontos, hogy amennyire csak tudom, elmagyarázzam nektek a belső élet bizonyos dolgait. Folyton azt halljuk ugyanis, milyen jó az imádság, és szabályzatunk szerint is sok órát kell töltenünk vele, de nem mondanak nekünk többet, mint amire mi magunk képesek vagyunk. És csak igen keveset arról, amit az Úr tesz a lelkünkben, azaz a természet fölöttiekről.
Adjunk egy képet magának a könyvnek a felépítéséről. A belső várkastély képe, hát nyilvánvalóan egy metafora. Onnan jön egyébként, hogy kiadják neki a vezetői utasításra írt, hogy ezt a könyvet, és nagyon nem volt hozzá, hát nem mondom, hogy kedve, alkalmatlannak érezte magát. Bátor taramot, és azt mondta, én nekem nem tudok erről sok mindent mondani, amit tudtam már, leírtam, elmondtam, én nem értek ehhez annyira. De hát engedelmességgel megcsinálta. És miután felkérték, akkor egy esti imában előtt egy ilyen kép, hogy az emberi lélek olyan, mint egy kastély. Ami úgy kell elképzelni, úgy látta ő, mintha itt lenne egy ilyen kristály darab, egy teljesen áttetsző kristály darab, amin átmegy a fény, és aminek éppen egyébként kastély alakja van, ami nagyon sok kis részecske van, és belülről fény van. Belül fény van, kívül meg sőt, kívül, azon kívül viszont sötétség. És azt mondja, ez az emberi lélek. Az emberi lélek ilyen, mint egy áttetsző és nagyon szép gyémánt kristály, aminek a közepéről fény árad. És hát, ha már ilyen kastély alakul, akkor mondjuk azt, hogy a legközepén valahogy a közök szobák, olyanok, mintha ilyen rezidenciák, lakás, lakosztályok lennének benne, a legközépső része az a trónterem, ott Isten lakik. Onnan árad minden vitalitás, minden erő, minden fény, minden kegyelem, minden élet. A körülötte levő sok-sok más lakosztálynak pedig különböző jellemzői vannak, és a lelki növekedés nem más, mint hogy az ember kívülről befele halad. Hozzá kell tenni, nem lineárisan, néha egyszerre több lakásban is lakik, sőt, a legtöbbször egyszerre többen is lakik, tehát ez nem egy ilyen lineáris út, meg ide megy oda vissza, tehát kicsit kacskaringol sokszor az út. De a tendencia az, hogy a külső lakásokból halad a belső felé, addig, amíg eljut legbelülre, ahol találkozik a trónterem urával, sőt, egyé válik a trónterem urával, Istennel. A lakások metaforáját tehát ne úgy vegyük, mint statikus állomásokat. Mert ugye úgy is érthetnénk, különösen a mai lélektani hát meg emberképi gondolkodása, hogy az ember is statikusan belép innen, ide, aztán oda, aztán oda, aztán azon túl és halad. Mert ez nem egy statikus, sokkal inkább egy dinamikus folyamat. Arról van szó, hogy a kapcsolat dinamikusan alakul, és a közeledés maga belső alakulást hoz létre. Tehát aki belépett az elsőből a másodikba, az már nem ugyanaz. A második lakásba, aki belépett, nem ugyanaz, mint az elsőbe volt, és szeretne folytatni. Amiközben haladunk Isten felé, közeledünk Isten felé, nem leszünk ugyanazok. Az önmagunká válás tulajdonképpen Isten tette és hívása indítja el, és ez minél beljebb vagyunk, akkor inkább, annál inkább világossá válik, hogy teljesen akkor leszünk magunká, mikor Isten érvényesül bennünk. Minél inkább érvényesül bennünk Isten, annál inkább önmagunk leszünk. Tekintsük most át ezt a hét lakást. Az első lakás, csak nagyon röviden egy-két jellemzőt mondok róluk, csak hogy legyen valami képünk róla, nem akarok most egy sokat időzni. Az első lakást hívhatnánk ugye feleszmélés. Arról van szó, hogy hirtelen olyan, mintha egy sötét pincében felkapcsolnák a villanyt. Beárad a fény. És mindent megváltoztat. Tehát mindaz, ami ott van, ugyanaz, nem változik, de hirtelen mindent máshogy látunk. Szétfutnak a csótányok, a bogarak, meg hirtelen észreveszünk, mennyire tele van a pince, hol van egy szög a falon, meg hol az ajtó, hol ott a pókháló. És azt mondja, hogy amikor Istenhez közeledünk, az első lépés az ilyen, a belső életünkben is hirtelen minden másnak látszik. Éppen ezért ezt a lakást mondja az önismeret lakásának is, mert hogy talán az egyik legdominánsabb tapasztalat az, hogy az ember úgy szembesül önmagával, hogy Isten jelenlétében látja magát, és ez valami egész más képet ad számára, mint az előtt. És éppen ezért hívja ezt az alázat lakásának is, mert az önismeret mindig alázathoz vezet. Erre visszatér a könyv közepén és a legvégén is, hogy tulajdonképpen nehogy azt higgyétek, hogy van egy olyan pont, amikor az alázaton túl lehet nőni, amikor abból ki lehet nőni, amikor túl lehet lépni, arra mindig szükségünk van. Minden esetre ennek az első nagy atagját, úgymond itt kapjuk meg, az első lakásban. Az egyén számára nyilvánvalóan ez a változás nagyon, nagyon jelentős. Tehát amikor a kettő határán áll, a két világ határán, akkor ezt nagyon jelentős, nagyon nagy váltásnak éli meg. Ez jelenti azt, hogy óriási felfedezés élmény, áttörő felfedezés élmény, világos, egy csomó minden észrevesz, amit az előtt nem, és ugyanakkor egy nagyon mély megalázkodás jár vele. Na hát köreinkben erről a fajta lakásról sok szó esik, ugye legtöbbször megtérés kifejezés alatt ezt szoktuk illetni. Második lakás. Az elhatározás. Az ember komolyan eldönti, hogy beszáll a harcba. Tehát rájön arra, hogy ebben, hogy valami megmaradjon ebből a világosságból, tovább menjen, ahhoz neki harcolni kell, és összeszedi magát, elkezdődik egy nagyon nagy hasadtságot fedez fel magában, rájön, hogy mennyi mindennel kapcsolódik, ragaszkodik, kapcsolódik, van összefolyva egészen a világgal, és mennyire ugyanakkor szeretne Isten fele fordulni, és ezt a belső szív megosztottságát fedezi fel. Minden esetre beszáll a harcba, vállalja, és hát ez a növekedés kezdete, és ez a szilárd elkötelezés alapja is, tehát óriási fontossága van a lelki növekedésben annak, hogy ez megtörténik-e. Megtörténik-e ez az egyértelmű elköteleződés, hogy én harcolok a saját világgal, a saját vágyaimmal, a világ nyomásával, vágyaival, erőivel. És érdekes módon az ember ekkor ezt a szakaszt, ami egyértelmű növekedés jele, visszaesésnek éli meg. Ugye nagyon tipikus. Ez a felkiáltás, olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. Tehát sokkal rosszabbnak látja magát az ember, mint azelőtt, sokkal vacakabb a helyzet, sokkal jobban elkeseredik, és hát persze a lelki vezetés van a tanácsadás szerepe az ilyenkor nagyon sokat árt vagy használ. Minden esetre ez a második lakás. Hogy az emberben ez a kettősség tudata felébred. Mert hogy bent akar maradni valahogy az Isten közelségében. A harmadik lakás a végső elköteleződés. Azt lehet mondani, hogy ez a teljes önátadás. Valami végérvényes döntés történik itt. Az egész életre vonatkozó nagy döntéseket szeretnénk hozni, hogy Isten országához alakítsuk. ennek a lakásnak gyakori velejáró kísértése az önelégültség és a gőg. Tehát gyakori jellemzője az, aki ebben van, az többnek gondolja magát, mint ami a másodikban volt, és mindenki másnál, aki szerint az első másodikban van, vagy azokon kívül. A gőgnek különösen termékeny táptalaja ez, én előrébb vagyok, mint te, mert én megtettem. Ugye ezt adjuk általában a mi mai kifejezésünk a tanítványság csúcsának. Mármint nem a gőgöt, hanem ezt a fajta önátadást, vagy végérvényes elhatározást. Hozzá kell tennem, hogy tegnap előtt egy találkozón voltam, és a résztvevőket arról kérdeztem, hogy az imádságban hol szeretnének fejlődni, miben szeretnének előrébb lépni. És a válaszadók között voltak 17 éves körüliek és 90 év körüliek, és mind a két csoportban többen, akik azt mondták, hogy szeretném tudni, hogy mi van a kérőimán túl. Az imádságról szólt egy néhány órás találkozó. Szeretném tudni, hogy hogyan imádkozzam, akkor éppen nem kérek. Hogy lehet belsőséges érzőmei életem akkor, hogyha nem körülöttem forog. Kicsit elfáradtam abban, hogy mindent én határozok meg. Megvan a szüksége, az ideje, meg kell tanulni, most önző vagyok, vagy nem, van-e hitem, vagy nem. Tehát meg fontos a kérőimádság, de van-e valami olyan, ami egy életadó imádság, és ami kicsit ezen túllép. Na hát ez az a dilemma tulajdonképpen, ami azt hiszem sok emberben megfogalmazódik, tipikusan a harmadik Teréz terminológiája szerint a harmadik lakásban. Teréz, ahogy tovább lépünk, megkülönböztet két lakáscsoportot, tehát a hét közül azt lehetne mondani, hogy egyik csoport a három, a másik a 4-től 7-ig. Az első három lakásban, amiről eddig volt szó, Isten munkája közvetett utakon érvényesül, bibliatárgyuk elmélkedéssel, elkötelezettségünk erejében, a gonoszszal való harcban, a saját sötétségeink, kísértéseink felett való győzelmekben, sőt, és folytathatnánk, ismerhetjük meg az Istent. Közvetett utakon. Azért mondom, hogy közvetett utakon, mert saját lényünkben zajló folyamatok, érzések, tapasztalatok és gondolatok által. Így kapcsolódunk Istenhez. Azáltal, ami bennem történik, kapcsolódunk Istenhez. Ebből kifolyóan aztán az ember úgy tudja, hogy az Isten kapcsolata az ő aktivitásán múlik. Persze nem teológiailag, mert ugye minden az Istennek köszönhető, mindent ő kezdett, ő kezdte, ő végzi be. Gyakorlatilag úgy látjuk a dolgot, hogy rajtunk múlik. Teréz éppen ezért ezt aktív lakásoknak, ezeket aktív lakásoknak hívja, az első háromról van szó. Persze ekkor is formálják az ember képzeteit Istenről a kijelentés általi, az igék, a tanítások, de minden mellett a figyelme mindenek előtt a saját aktivitására irányul. Tehát a lelki növekedés azon múlik, hogy te mit csinálsz. És ez a nézet járja át. Teréz azt mondja, hogy az ember magától eddig juthat el a harmadik lakásig. Ha nem lehetne mondani, hogy ez természetes úton, mert az Isten közvetett munkája és Isten munkája, de az ember aktivitásának köszönhetően az a szoros összefüggésben valósul ez meg. És itt következik valami váltás, hogy átlépünk a negyedik lakásba és az utána valóban. A Teréz azt mondja, hogy Isten itt közvetlenül, vagy közvetlenebbül avatkozik a folyamatba. Tehát Isten úgy viszonyul az emberi lélekhez, hogy nincs közvetítő, hogy mi nincs, az meg kiderül. Tehát érzések, gondolatok, valahogy egy közvetlenség által. És az ember először nem tudja, mit kezdjen Istennek ezzel a közelségével. Nem illik bele az eddig általa ismert, átlátott létezésbe. Nem tudja hova tenni. És a belső válkastély megírásának nagy részben az a célja, hogy itt segítsen, tehát hogy segítsen megfogalmazni, megragadni és megfelelően válaszolni azokra az isteni hívásokra, amik Isten érintései. És azt mondja Teréz, hogy hát ez az ember az elején nem tud mit kezdeni, pedig valójában Isten ekkor egy közelebbi kapcsolatot ajánl fel. És az embernek ekkor az a fő kihívás, az ember számára az a legnagyobb dilemma, hogy az életében hogyan engedje érvényesülni Istent magát. És Teréz szándéka az, hogy abba tanácsolja az olvasóit, hogy aztán erre ők megfelelően válaszoljanak. Úgyhogy nézzük meg a negyedik lakástól a folytatást.
Ezt tudnál egy ilyen izét mondani, hogy mint az előzőek, egy elhatározás, vagy végső döntés, tehát egy összefoglaló tudnál, most a négy
közé Isten, egyben... Isten megérint, mondjuk az lehetne úgymond a címe. Az első érintések, amikor Isten először közvetlenül közli magát. Ugye jobb hiány ezt az ember úgy írja le, hogy természet feletti mód, de nyilván ez már egy csomó fogalmi dolgot feltételezve megkülönböztetünk természetes, meg természet feletti kategóriákat, stb. De a lényeg az, hogy valamilyen módon közvetlenül, ha úgy tetszik, természet feletti úton jut el hozzánk, kihagyva az értelmet és az érzelmet, és a cselekedetek világát, valahogy közvetlenebbül, azt lehetne mondani, hogy közvetlen közelségbe lopózik az emberhez. És a lényege ennek a negyedik lakásnak, ez a spirituális találkozás. Itt hozzáteszem azt, hát a később visszatérnék erre, hogy itt a lényeg a spirituális találkozás, az Istennel való közvetlen kapcsolódás, kapcsolat, nem pedig valamilyen élmény. Mivel hogy egyes esetekben nagyon erős és szokatlan élményekkel jár, más esetekben egyáltalán nem jár semmilyen élményekkel. És mind a kettőről a Teréznek van mondani valója, de hogy a lényeg az itt sokkal inkább ennek a felismerése egy közvetlen kapcsolódás jött létre Isten és az ember között. És ez egy másfajta ismeret, mint amiről eddig beszéltünk. Mégis nagyon mély lenyomatot hagy, mert nem tudja definiálni, és mégsem tudja kitörölni magából. Azt mondja Teréz, hogy ritkán történik ilyen az ember, ha megtörténik, egy életre benne marad. Na, a kísértés a negyedik lakásban az, hogy az ember beleszeret az édesség érzetébe. Beleszeret abba az átélésbe, ami akkor azzal járt, hogy Isten közel jött hozzá. És szeretne oda visszamenni, és egészen belefeledkezik abba, belekábul. Azt mondja Teréz, hogy ez a legnagyobb és a legveszélyesebb kísértés egyébként az összes között. Ennek az egyik velejárója az, hogy az ember abba hagyja az imát. Én már úgyis ott vagyok. És öntetté válik. Az ötödik lakás. Egyesülésre hívás. Tehát még a negyedik lakásban azt mondtuk, hogy Isten megéri, itt kifejezetten az egyesülésre hív, arról van szó, hogy az ember számára feldereng egy új létforma. Lehetőségé válik, lehetségesé válik egy olyan lét, amit korábban elképzelni sem tudott. Azt hitte, hogy nincs, vagy ha igen, akkor az őt megszüntetni. De most rájön, hogy nem csak hogy létezik, hanem kívánatos is. Lehet létezni önmagunktól szabadon is, sőt kifejezetten egészséges. És elkezd idomulni ehhez az életformához, elkezdi úgymond gyakorolni magát abban, hogy lehet, hogy ez az életének az Istentől való hivatásos beteljesülésre, hogy Istennel egyesüljön. A hatodik lakás. Lelki egyesség. Itt csak zárójelben mondom azt, hogy amikor azt mondja a jegyesség, akkor ugye itt a középkori vagy ma keleten értelmezett jegyesség fogalomra gondolunk, nem a mai nyugati jegyességre. A jegyesség nem azt jelentett, ez nem próbaidőt jelentett, hanem azt jelentett, hogy kimondott, lezárt döntés megszületett a fiú és a lány részéről azt illetően, hogy ők össze fognak házasodni. De annak a beteljesülése még nem történt meg. Tehát egy várakozó idő, egy átmeneti idő, nem próbaidő. Ezt most csak azért mondom, mert ne értsük ebbe le, ide, itt nem próbaidőről van szó, hanem arról van szó, hogy már ugye megtörtént ha úgy tetszik, a lánykérés, a meghívás az egyesülésre. Itt megköttetik a egyesség. Arról van szó az Istennel a kapcsolatban, hogy megváltozik a perspektíva. Ugye régen úgy tűnt a dolog, hogy az e világ meg a túlvilág fordítva volt. Melyik a valódi, meg melyik a nem valódi. És amikor az ember átéli azt, hogy talán az új szempontjából is nézheti a régit, akkor egész máshogy néznek ki a dolgok. Tehát mindig a régi szempontjában nézte az újat korábban. De itt, ahogy bizonyos rövid időkre, alkalmakra vagy felismerésekre, itt nagyon érzékeny, milyen szavakat használunk, de itt nem definícióban gondolkodjunk, hanem inkább annak a megsejtésére, hogy milyen létformáról van szó. Itt az ember elszakad énjét, az énjétől. És rájön arra, hogy akkor is létezik, ha nem ő áll a középpontban. És megváltozik a perspektíva, tehát az új énjé szempontjából nézi a régit, és hát Teréz azt mondja, hogy ezek az állapotok csak rövidek és ritkák, és kivételesek. Ami itt történik, hogy egyre valódibbá válik az ő központúság, az Isten központúság. Ennek az ismertetője az az, hogy az ember egyre mélyebben azonosul Jézussal, ami hát két dologban látható meg, Jézus szenvedésével és Jézus szeretetével. De egyre többet szenved. Azért, mert hogy Pál apostolnak betöltsem azt, ami hiával van az ő szenvedésének, mert hogy azonosul Jézussal. És a világot egyre inkább úgy észleli, úgy látja, mint Jézus. És azt mondja, hogy ez egyik legnagyobb jellemzője, ez a Jézussal való együtt szenvedés, vagy gyötrődés ennek a hatodik lakásnak. A hetedik lakás a lelki házasság. Azt lehetne mondani, hogy ez maga Jézus. Itt a lélek már Istennel állandó egységben él. És modernebb, maibb szóhasználattal éve, az új énje itt születik meg igazán, vagy az igazi énje itt születik meg igazán. Egyik szép képe, Teréz nagyon sok metaforával él, az egyik szép képe az, hogy a kis ér a tengerbe fut, amitől már többé nem tud különválni. 1 Korintus 6.17, aki Istennel egyesül, egy lélek ő vele. Tehát azt mondja Teréz, hogy talán Pál apostol erről beszél. Olyan fajta egyesülésről, amikor már Isten jobban meghatározza az énetet, mint te magad. Egy másik képpel élve, itt a pillangó, de hát ez a pillangós történetet kell végignézni, minden esetre meghal. A pillangó az, ami úgy tűnt, hogy az életnek a beteljesülése, ugye a lárva bábosodás, ki kell a pillangó, úgy tűnt, hogy a cél. Aztán a végén a pillangó meghal, mert hogy megpihen abban, aki az élete. És ami érdekes szubjektív szinten az ember életében ilyenkor, hogy könnyedén fogadja már, sokkal könnyedebben fogadja már a szenvedést. Tehát a szenvedésben nem annyira azzal van elfoglalva, hogy ő mennyire szenved, hanem hogy ez a Jézussal való egyesülésnek az útja. És a szenvedés már nem keresi és nem is kerüli. Tehát nem annyira görcsös, sőt egyáltalán nem görcsös önmagával kapcsolatban, önmagávalról megfeledkezve él, és itt valósulnak azon, a legelején olvastunk, hogy önmagáról megfeledkezve szolgál másokat, mert hogy ő magá önkéntesen vette fel a rabszolga pecsétjét magára. Na most ez az ív, ez a hetedik lakás, ami az ívnek a befejezése, a lelki növekedésnek a célja. Teréz szerint a negyedik lakásig a legtöbb imádkozó eljut. De hát a kérdés az, hogy akkor mi történik, hogyan tovább. Mert amikor Isten hív, akkor tovább hív, akkor a közvetlen kapcsolódás felé hív, és a kérdés akkor mit teszünk. És azért ír, hogy abban segítsen, abban adjon tanácsot, hogy úgy válaszoljunk, hogyha Isten megérint, ahogy az Isten érintés az méltó, ahogy illik az Isten érintéséhez és Isten szándékaihoz. Én szeretnék most három, hát ilyen üzenetét kiemelni Terézek, mert ugye hát talán sejtiteket, itt most nagyon gyorsan átvágtattunk egy olyan történeten, ami hát a tisztességtelenség ellene jellemezhető, ilyen gyorsan átmentünk, ami egy sokkal kibontottabb, színesebb történet. De azért három olyan dolgot, ami saját magunk számára fontos meglátás lehet Teréztől. Az egyik, hogy az énünk megtalálásához vezető út az én elvesztése. Ugye a hitvallás szintjén ezt mindannyian tudjuk. Önazonosságunkat akkor találjuk meg, amikor Istenben találjuk meg. Teológiai nyelven azt is mondhatnánk, hogy az egész könyv annak a jézusi mondásnak a kibontása, hogy mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. De Teréz ennek az igazságát úgy mutatja be, hogy az önazonosság alakulását járja végig, és ez a különös a könyvében. Tehát hogyan is alakul át az önmagunkról való képünk, és azon keresztül egyáltalán az a belső lényegünk. Hogyan alakul át, ha úgy tetszik, hogy lesz Krisztus képébe. És minél inkább Istennel élünk, annál inkább jövünk létre. Valahogy ott tör felszínre az igazi énünk, mint egy tavaszi hajtása, egy nyíló rügy. És amíg az ember nem éli át belseje középpontjának a kicserélődését, és igen, egy szubjektív átélés, ez nem egy hitből való igerlés csupán, hanem ahogy tetszik, egy egzisztenciális átváltozás, egy nagyon jelentős szemléletmód, perspektívaváltás, amíg ezt nem éli át, addig születése még folyamatban van. Azt mondhatnánk. Egy elhúzódó vajódásban. Akkor leszünk teljesen önmagunk, amikor teljesen Krisztusban vagyunk. A második, amit kiemelnék, az élmények szerepe. Hát ez egy hatalmas kérdéskör, de azért nem lehet, azt hiszem, nem érinteni a téma kapcsán. Az élmények szerepe. Egyáltalán az átélések szerepe a lelki életben, és hát most kifejezte az imádságban. Vannak, akik mindent az érzésektől várnak. Vannak, akik éppen azoknak az ellenőrizhetetlen és nem egészen rendszerezhető és áttekinthető hatása miatt elzárkoznak teljesen az érzésektől és az átélésektől. És van Teréz, aki egy harmadik álláspontot képvisel. És azt hiszem, hogy kevés olyan keresztény misztikus találunk, akit, mint ő, abban a tekintetben, akit annyira érdemes megkérdezni azokra a kérdésekről, hogy most hogy is van az átélések szerepe a keresztény életben. Kevés olyan van, aki közvetlenebb és evangéliumi szempontból következetesebb módon adhat erre választ, mint a Vilai Teréz. Az olyan kérdésekre, hogy amit gyakran felmerülnek, hogy az kerülhet közel Istenhez, aki valami rendkívülit él át. Most arról van szó. Ugye, ha ez így van, akkor egyeseknek nagyobb az esélye, másoknak kevesebb. Isten személyválogató lenne, vagy az a lelki alkat, vagy a vérmérséklet alapján egyeseknek előnye vagy hátránya van. Vagy csupán csak arról van szó, hogy egyesek eldramatizálják a dolgot, akármér is. Úgyhogy nem is kellene az átéléseknek olyan nagy szerepet tulajdonítani. És nincs is érdemi szerepe az átéléseknek. Egy csomó ilyen kérdést fel lehet nevetni. A belső válkastély alapján egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a keresztény misztika célja közelség Istenhez. Ennél nem több és nem is kevesebb. És mindenfajta átélés célja és értéke abban áll, hogy mennyire visz közel, vagy mennyire nem visz közel Istenhez. Pál apostol szavával élve a Kolossi levélben azt olvassuk, hogy Krisztus bennünk a dicsőség reménysége. Ez a misztika, a keresztény misztika lényege, mert hogy ez egy titok. És ebben Jézus, az apostolok, az egyházatják, a misztikusok mind egyetértettek, hogy a keresztény misztika ennél nem lehet több és nem is kevesebb. Annál tehát, hogy Krisztus bennünk, aki önmagában titok, ő dicsőség reménysége. A És ebből a szempontból, ha meggondoljuk, minden keresztény ember misztikus. Mivel, hogy Jézust nem tudjuk megragadni, sosem tudjuk megragadni, kezünkben tartani, legfeljebb ő tud megragadni minket, hiszen ő maga az Isten. Mindig marad benne valami homályos. Az Isten személyében mindig marad valami, ami nem határozható meg, és nem fogható meg, és nem is adható vissza. Ugyanakkor ez is egyértelmű, hogy Jézus feltétel nélkül engedelmességre hív minket, önmaga felé, mint tanítványait, és az ő atya felé teljes tiszteletet parancsol. Úgyhogy az a kihívás, hogy hogyan ragaszkodjunk ahhoz, akit nem tudunk megfogni. Hogyan fogjuk meg azt, akit nem tudunk megfogni, hogyan viszonyuljunk nagyon elkötelezett, alázatos, kitartó, hosszú távú odaadással ahhoz, aki bizonyos értelemben mindig titok marad. És hát ezekben a kérdésekben nagyon segítő választ terhéz. Mert hogy az a fő dilemmánk, hogy megszoktuk az önközpontú életet. Mi csak abból tudunk kiindulni, hogy az élet hozzánk képest történik, csak az az igazi, amit én értek, amit én érzek, amit fogok, ami azon kívül van az idegen. És hát ugye az Isten központú létforma az egy teológiai eszme, az rendben van, de valljuk meg, egzisztenciális szinten elképzelhetetlen. Hát főleg a mai világban óriási piros zászlók, piros fények villannak fel, akárhol az ember azt mondja, hogy aki elveszti az életét, azt találja meg azt. Hú, hát ez patológia, ez veszélyes, itt mindenfajta okokat takarhat ez a fajta törekvés. Nem nagyon tudjuk elképzelni, lehet egy egészséges lélek úgy, hogy a középpontja nem saját maga. És most magamról beszélek, hogy nem tudom magam elképzelni, mivel abban a kultúrában léptem fel. És Isten érintései által ebben segít. Bemutat nekünk egy létet, amit egyébként nem ismertünk. Mint hogy ez olyan dolog, mint a láthatatlan kiállítás, vagy a láthatatlan színház. Ugye tudjátok, mire beszélek? Nem tudom, hányan jártatok bármelyikbe. Sejtitek azt a tapasztalatot, de persze, ha megkérném, hogy mondjátok el, akkor nem tudnátok elmondani. Azt mondja az ember, főleg ha benn volt, hogy ezt nem lehet leírni. Nem azért, mert nagyon elitista, jó vagy feltétlenül, és több vagy annál, mint aki nem látta. De elég nehéz leírni, azt tapasztalni kell. De valahogy így érezzük magunkat abban a világban, hogy csak elképzelni is, amit teljes mértékben kizárólagosan Isten központú. És Isten valahogy ízelítőt ad az átélések által arról, hogy lesz egy jövőbeli lakoma, ami finom. Kitágítja a szívünket egy másik kép terésztől. Kitágítja a szívünket, hogy elférjen bennünk. Megmutatja azt, hogy ez a lét, ami felé ő hív, az élhető, értelmes és valóságos. Egy valóságos célpontról van szó. Belénk tesz egy másik kép, belénk tesz egy lenyomatot, mint a lelkünkbe belenyom egy pecsétet, és mindig ott marad a formája, kitörölhetetlenül. Nem mosódhat el többet. Isten tudja, hogy az önközpontú állapotban, a lázadó állapotban, a sérültségünkben a feltétel nélküli bizalom a számunkra egy elfelejtett dolog. Az Isten központú lét az egy nagyon nehezen megvalósítható, és jelentős gyógyuláson kell átmennünk ahhoz, hogy ebből valami is megvalósuljon. És ezért szeretetében megadja azt, hogy belemártson ebbe az állapotba. Tehát Teréz érvelésének ez a fonala, hogy időnként belemártja ide az embert, aki egyébként még nem kész rá erre az életmódra, és élni se tud vele, de ezáltal kezdenek meginni a szemei. És Isten, mint kiváló pedagógus, a fokozatosság elvét alkalmazza, ezek az idők csak rövidek, ritkák és kivételesek, viszont érdekes módon ezáltal teret és időt kapunk arra, hogy feldolgozzuk a változást, hogy utolérjük magunkat, hogy más módon is tudjuk értékelni az Isten valóságát.
Így például világosan érzékeljük a lélek tágulását vagy kibővülését. Mintha egy kútból fakadó víznek nem lenne elfolyása, hanem maga a kút lenne olyan anyagból készítve, hogyha több víz áramlik beléje, nagyobbá válik. Ezt tapasztaljuk ennél az imádságnál, és sok más csodát is, amelyeket Isten a lélekben tesz, mert előkészíti és alkalmassá teszi arra, hogy ő teljesen beleférjen.
Hát ez történik Isten látogatásai során, amikor Isten közvetlen módon közelít az emberhez. És ebből fakad az átélések korlátja is, a Krisztushoz vezető utak egyike, a sok közül azok az átélések, amire beszélünk, de ezek az utak nem azonosak az Istennel. Tehát a Krisztushoz vezető utak nem azonosak Krisztussal, az átélések nem azonosak Krisztussal. Még a legtisztább Isten élményben sem. Azokban is ott van az ember, ott marad az ember, és ezért a legszentebb Isten élmény sem helyettesíti Istent. A legszentebb Isten élménynek az értelmét egy azon túli valóság határozza meg. Na, itt menjünk tovább. Egy óriási kérdéskör, itt nagyon sok mindent fel lehetne vetni, de csak szeretném azért, úgymond a lábjegyzőn megjegyezni azt, hogy ebben különbözik a misztikus sok felfogása a lelkiélmény szerepét illetően. Az evangélikál, sok neoprotestáns mozgalom, karizmatikus mozgalomban nagyon gyakran megjelenő élmény felfogása. Nevezetesen abban, hogy az élmény értelmét az azon túli valóság határozza meg, és ezért Teréz gyakran emlékeztet és hív minket arra, hogy mindig legyünk készek arra, hogy elengedjük Isten érintéseit, sőt, állítsuk a háttérbe, sőt, kifejezetten tiltották az erről való beszélgetést. Nem csak azért, egyrészt azért, mert ez gőkre ad okot általában, másrészt azért, mert félrevezeti, tehát a másodlagosra kerül a hangsúly. Mivel amiről beszélgetni tudunk, és amiről a beszámolók szólnak, és az újságírók és a videók szólnak, azok mindig az élményeknek a látható, érezhető, fizikai, kifejezhető, vagy legjobb esetben is verbálisan leírható dimenziója. Hát azzá is válhat, igen. De hogy a helyzet az, hogy nem is tudunk máshogy beszélni. Tehát a lényegénél fogva nem tudunk máshogy beszélni róla. Nem azért feltétlenül rossz a szándékunk. Abban a pillanatban, hogy leírom neked, mi történt velem, te amit olvasol, akkor már egész másról olvasol, mint amit én leírtam. Jó esetben mögé képzeled, hiszed, sejted, stb. De tulajdonképpen azok az érzések, jelenségek, ha itt valóban egy misztikus élményről van szó, és valóban erről a közvetlen istenismeretről van szó, akkor nem adhatók vissza szöveggel az érzésekkel, akármilyen kísérő jelenségek, amivel az öltöztetve érkezett, vagy adom tovább, vagy hozzád érkezett. Tehát ez a nehézsége is, ez nem csak rossz szándék miatt van, viszont a naivitás ebben az, hogyha ebben nem vigyázunk, akkor nagyon gyakran az élmények éppen ezért nem csak az öntehetség útjává válnak, hanem akadályává válnak az Isten való növekedés során, mert hogy az velük a végcélem. De minden esetre ebben a tekintetben nagyon, nagyon kifinomult és következetes utasításokat, útmutatásokat adtak az összes misztikus, de most ugye Teréznél maradva. A keresztény misztika értelmét nem az élmény intenzitása erőssége adja meg, és nem is annak, vagy bármilyen drámai, vagy akármilyen átélésnek a hiánya, hanem az Isten felé fordulás. Annak a tudatossága, hogy az Isten felé fordulva élek, illetve ő felé fordul. És hát a harmadik, azt megemlítem, aztán befejezem, most már többit azt itt befejezzük. A harmadik, amit én tanulságként szeretnék, vagy inkább leckeként továbbadni Teréztől, tehát az első az énünk megtalálása, a második a tapasztalatok értéke, a harmadik ezek mellett az, hogy mi múlik akkor rajtunk. Ugye hatalmas, nagy kérdéskör ez is. Mi múlik akkor rajtunk? És Teréz válasza az, hogy kifejezetten a negyediktől a hetedik lakásig, tehát amikor Isten közvetlen közeledéséről van beszélünk, akkor lényünk átalakulásáért nem tehetünk se többet, se kevesebbet, mint hogy átadjuk magunkat Istennek. Itt arról van szó, hogy meg kell tanulnunk a részvétel művészetét, a belekapcsolódás művészetét. Isten közvetlen munkát csak befogadással tudjuk befogadni, beengedéssel tudjuk beengedni. Ugye ismétlem a szavakat direkt, de itt az önátadás az egyedüli olyan, ha úgy tetszik, epistemológiai út, olyan lehetőség, amivel az üzenetet be tudjuk fogadni, és magát, az üzenet lényegét személyesen Isten. Az emberi válaszunk csak akkor lehet értelmes, hogyha engedünk, engedelmeskedünk, és megengedünk. Hogyha az illeszkedés az Istennel való viszonyulásunkban, az illeszkedés viszonyulásunknak szerves része marad. Azt lehetne mondani, olyan képekkel lehetne élni, hogy a másikra hangolódást meg kell tanulni a közös zenélésben. Ez ugyanaz. Tehát itt a legfontosabb nem az, hogy magunkra figyeljük, magunkat elemezzük, magunkra nézzünk, hanem arra figyeljünk, akihez kapcsolódni szeretnénk, akire rá szeretnénk hangolódni. Pál apostol szavával, hogy a lélekben járjatok, hogy a lélek által éljetek. Ahhoz, hogy Isten tetteihez így kapcsolódjunk, elsősorban ahhoz kell, hogy őre figyeljük, és hát az erőfeszítésünk, hogy a figyelmünk ne a mi erőfeszítésünkön legyen, hanem az övé. És hogy megtanuljunk úgy dolgozni, úgy cselekedni és úgy imádkozni, hogy a hangsúly ne a mi erőfeszítésünkön legyen, hanem az övén. Ez nem valami feszességet vagy küzdelmet jelent, éppen ellenkező, egy elengedő csatlakozást. A részvétel titka nem az önmagunkkal való foglalkozás, hanem a másikra fordított figyelem. Na hát, még egy idézetet megkérném Teréz nővérünket, hogy olvassa fel, és én akkor utána be is fejezem. Sok kérdés nyitva marad, de azt hiszem, hogy az időre figyelmünkre a tekintettel itt jobb lesz a baj.
Úgy ítélem, hogy a léleknek, akit az Úr ebbe a lakásba akar bevinni, az a legfontosabb teendője, amit elmondtam. Azaz minden erőlködés és felhatás nélkül igyekezzék útját állni az értelem tevékenykedésének, de se azt, se a gondolatokat nem nyomja el. Hanem az a jó, ha tudatosítja magában, hogy Isten előtt áll, és hogy ki is ez az Isten. Ha az, amit érez, magában meríti őt, az rendben van, de ne igyekezzék megérteni, hogy mi ez, mert ezt az akarat kapta. Engednie kell, hogy örüljön ennek, néhány szerető szón kívül minden egyéb igyekezet nélkül, és még ha nem is törekszünk rá, hogy ne gondoljon semmire, gyakran ez történik, bár nagyon rövid ideig.
Köszönöm, és még egyet azért ráadásul, még egy idézetet szeretnék ide tenni, mert azt hiszem, ezt nem hagyhatjuk ki, hogy az egésznek mi a mércéje. Tehát Teréz számára az elején, közepén, végén mondja a könyvnek, az Istennel való életnek egy a mércéje. És a misztikus kegyelmet csak akkor tekinthetjük valódinak, mondja ezt nagyon egyértelműen, feketén-fehéren, ha e mérce szerint tűnik valódinak. A mérce pedig az, hogy a hétköznap életben pozitív hatások kísérjék az embert. Konkrétabban, hogy legyen benne szeretet. Az egyedüli mércéje a misztikus élményeknek, a Vilai Szent Teréz szerint az, hogy Krisztus szeretetével egyé váltunk, vagy nem. És minden élmény értékét ez határozza meg, az Isten és az ember iránti szeretet. És hát erről szeretném ezt az utolsó idézetet, ha még felolvasnád. Igen, a vége is. Tehát most már a hetedik Várkasté, vagy a Várkasté hetedik lakásában vagyunk, és ott mondja ezt nagyon a könyv végén, hogy mi is az a mérce meghatározza, hogy valami kegyelem Istentől, hogy nem, az átélés Istentől, hogy nem.
Jó lesz elmondanom nektek, nővérek, hogy mi a célja annak, hogy az Úr olyan sok kegyelmet ad ebben a világban. Noha hatásaiból talán már megértettétek, ha figyeltek rá, de most ismét szeretném mondani nektek, hogy ne gondolja senki, csak azért van, hogy ezeket a lelkeket megajándékozza. Ami nagy tévedés volna, hanem mert az ő felsége nem tud nagyobbat adni nekünk, mint hogy olyan életet ad, amely az ő annyira szeretett fiának életét utánozza. És így biztosra veszem, ezek a kegyelmek arra valók, hogy megerősítsék gyengeségünket, ahogy itt már mondtam valamikor, és hogy képesek legyünk utánozni őt abban is, hogy sokat szenvedünk. Végül, nővéreim, azzal fejezem be, hogy ne alapok nélküli tornyot építsünk, mert az Úr nem annyira a művek nagyságára tekint, mint arra a szeretetre, amellyel végzik őket.